Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit az esztendő utolsó napján Isten igéjével. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi Isten tiszteletünk, hálaadásunk, megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked azokat az embereket, akik előttünk éltek évszázadokkal korábban, akiknek nem rabolta meg az idejét a tévé, az internet, meg rengeteg más haszontalan dolog, akik ezeken a hosszú csendes estéken el tudtak csendesedni saját magukban, vagy együtt gondolkodtak, együtt beszélgettek, együtt viccelődtek, akár családi körben, akár baráti társaságban. Köszönjük, Urunk, ezt az éneket is, amely egy ilyen időszakban születhetett, és hálásak vagyunk azért, mert énekelve is kérhettük azt, hogy ez az elmúlt esztendő, amelynek sokféle része volt az életünkben, volt benne öröm, bánat, volt benne boldogság és nehézség is, ez hadd legyen a számunkra tükörgyanánt. Valóban nagy igazság, hogy elmúlt és vissza nem jöhet már. A 2017-es esztendő néhány óra múlva leszámlálódik, és egy új kezdődik. És mindaz, amit elrontottunk, ami hiba volt, az már kijavíthatatlan. És mindaz, ami öröm volt és boldogság, emlék maradt. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy hadd tudjuk így jól számlálni a mi napjainkat, és hadd tudjunk így nézni az új esztendőre, mint a Te kegyelmednek az idejére. Segíts bennünket abban, Urunk, hogy az örökkévalóság perspektívájában tudjuk szemlélni az elmúlt évet, a jövőt, az egész életünket. Add, Urunk, hogy bennünket ne a rettegés töltsön be a múló idő nyomán, hanem annak békességes tudata, hogy a cél felé haladunk. Így kérünk, Urunk, az Úr Jézus Krisztusért, hogy áld meg Isten tiszteletünket, igédre figyelésünket, Te taníts, vezess bennünket, szent lelked által így légy közöttünk. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét a Lukács írása szerinti evangélium 15. részéből a 11-től 24-ig terjedő versekből. Azután így folytatta az Úr Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az ereséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába burult és megcsókolta. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Kedves testvérek, mielőtt Isten igéje hirdetésére készülnénk, szeretnék egy zenét levetíteni, ami nagyon tanulságos lesz mindnyájunk számára. A fiatalabbaknak talán új lesz, idősebbek jól is.
Melletted minden reggel, könnyűnek érzem mindenem, de néha egy hang a szívemben új útra szólít engem, talán nem érted meg sohasem, hogy nem tudom, mit legyek, nem tudom, hogy legyek.
Kedves testvérek, tanulságos ez az ének. Nekem nagyon tetszik, és azért is tetszik különösen, mert a szöveg, a dallam és az előadás nagy harmóniában van egymással. Lehet érezni az utolsó sorban is, ahogyan ott van az a kétségbe esett kérdés. Nekem miért nincs két életem? És látjuk, hogy a szövegíró az nem azt mondta, hogy szeretnék két életet, hogy kétszer annyit bulizhassak. Hogy kétszer annyi szórakozás legyen az életemben. Nagyon normális dolgokat kér, úgy tűnik. A szövegírók fontosnak tartották a szerelmi szálat is, ezért is vágyik két párhuzamos életre ez az illető. Ha lenne két életem, lehetnék egyszerre itt és ott, tehetném ezt és azt, sokkal több dolgot átélhetnék. Aztán mélyebb vizekre elvez, és azt mondja, hogy ha lenne két életem, tudnám, amit ma nem, bár volna két életem, hinném, amit ma nem, mert hát a múltból, a másik életből lehet tanulni. És talán voltunk mi is már hasonlóan, csak ilyen szépen még nem fogalmaztuk meg sosem. Aki Istent keresi, és mélyen keresi, azok közül sokaknak az életében biztos, hogy ez előjött. Elrontottam éveket, vagy évtizedeket, milyen jó lenne újra kezdeni. De jó lenne minden másképpen csinálni. Ha újra kezdhetném, szoktunk így kezdeni mondatokat. Azaz, ha kapnék egy második esélyt, ha lenne egy második életem, akkor tudnám, hogy mit tegyek. És mit tennénk, ha lenne egy másik életünk? Biztos, hogy rengeteg olyan dolog előjön bennünk, ami hiba volt, és amit úgy gondoljuk, hogy ezt biztos, hogy nem csinálnám meg. Ezt nem követném el még egyszer. Az év utolsó napja van, egy esztendőre mindenképpen visszatekintünk, és hát ahogyan énekeltük is az Isten tisztelet elején, bizony ez az idő, mint vissza nem jövendő, úgy van mögöttünk. A mai igében, a jól ismert példázatban egy olyan fiúról olvasunk, aki úgy döntött, hogy ő maga is új életet kezd, mert neki sincs két élete. Nincs kettő, egy van. Elmúlik az idő, és nem jön vissza. Ez az utolsó perc is, ami mögöttünk van, ez elmúlt. Ennek vége van. Nem akarja ezt az egy életét elrontani, elszúrni. És igazából úgy érzi ez a fiatal srác, hogy elege van a régi életéből, tudja, hogy ez neki nem jó, ő itt boldogtalan, a szülői házban fuldoklik. Fiatal emberről van szó, és talán tinédzserként mi is átéltünk ilyet. Szokták mondani, hogy aki tinédzserként nem lázad, az majd egész életében lázadni fog. Hát ilyen 16-17 éves korban szinte mindenkinél előjön, kinél kisebb, kinél nagyobb intenzitással, hogy lázad. Hogy ő úgy érzi, jobban tudná csinálni az életét, mint ahogyan azt úgy érzi, ráerőltetik a szülei vagy a környezete. Pedig az apja a lehető legjobban nevelte. Ebben biztosak lehetünk, hiszen az Úr Jézus legismertebb példázata ez, amelyben tudjuk, hogy az atya Istent jelenti, a fiú pedig bennünket. Példázat nyomán ezt a srácot tékozló fiúnak szoktuk nevezni. De a történet elején ez nem igaz. A történet elején ő nem tékozló fiú, erről nincsen szó. Éppen az van benne, hogy ő meg akarja valósítani magát. Meg akarja valósítani az álmait, ő többet akar. Neki nem az az életének a célja, hogy nosza, gyerünk neki a világnak, és tegyünk mindent tönkre, amiért az apám dolgozott. Sőt, ő épp azt akarja megmutatni, hogy ő még többre képes, mint az apja. Ő nem tékozlónak indult. Épp az volt benne, hogy szeretne szerencsét próbálni, bátor volt, vállalkozókedvű, és ezért is csinált botrányt. Mert bizony botrány az, hogy a fiatalabb fiú követeli az örökséget. Hát eleve először az idősebbnek kellett volna odaadni. De még sokkal nagyobb botrány az, hogy amíg az apja él, addig követeli az örökséget. Hát hogy nézne ki? Él valamelyikünknek az édesanyja, az édesapja, és azt mondjuk neki, hogy kell a pénz, költöz ki a házból. Ez én örökségem, nem? Valami hasonló volt ez. Kell a pénz. Vásároljál ki, nekem most kell az örökségem, jár nekem. Nem bírom megvárni azt, hogy te meghaj. Nem bírom kivárni azt, hogy majd mikor lehetek én a saját magam ura. Óriási botrány. Az a feszültség dolgozik benne, hogy nincs két élete. Nagyon könnyű ezt a srácot megvetni, haragudni rá. Azt mondta, hogy milyen egy pocsék, egy hálátlan, egy szemtelen srác. De nézzük innen. Ott van benne az a feszültség, nekem nincs két életem, mennek a napok, és nem tudom azt tenni, amit én szeretnék. Nem tudok úgy élni, ahogyan szeretnék. Élni akar. Ő nem akarja, hogy elmenjen mellette az élet, és ezért viselkedik úgy, ahogyan nem illik. Talán sokunknak ismerős emlékek, érzések, vágyak fogalmazódnak meg e fiú élete tette kapcsán. Lehet van olyan, aki éppen most lázad, aki most van ebben a korban. És az is lehet, hogy van olyan közöttünk, aki most bánkódik. Azon bánkódik, hogy én sosem lázadtam. Én mindig jó fiú voltam a családban, jó kislány voltam, mindig azt csináltam, amit a szüleim mondtak. És hogy elmennek az évtizedek, talán az jut az eszünkbe, hogy mi nem is éltünk. Mindig a szüleinknek. A környezetünknek feleltünk meg, és az ő életüket éltük. Ez a fiú, az atya, azaz Isten ellen lázadt fel. Mondhatjuk azt is, hogy azt mondta, neki nem kell a vallás, nem kell a kegyes szöveg, nem kell a pap, a templom, neki szabadság kell, amiben mindezek akadályozzák. Ott kinn zajlik az élet, én meg kimaradok mindenből, és elmegy mellettem az élet. Az atya bizonyára próbálja lebeszélni őt, de már túlságosan nem erőlködik. Lehet, hogy ez is furcsának tűnik, hogy nem látjuk azt, hogy olyan sokat behívatná magához az apa, és azt mondaná, hogy ne csináld már, fiam, nem próbál rábeszélni a lelkére, nem próbál vele veszekedni, nem akarja zsarolni, úgy tűnik, mintha elég könnyen elengedné. Miért? A fiú már elment. Ő már csak testben van ott. Ő lélekben már elment. Hát ki tudja, hány hete, vagy hány hónapja tervezgeti, hogy én beszélek az apámmal. Mióta érzi azt, hogy én megfulladok itthon, hogy nem bírom ezt tovább? Az atya nagyon jól tudja, hogy ez a fiú már elment. Persze próbál vele beszélni, de mikor látja, hogy nem megy, akkor elengedi. Nincs értelme erőlködni. A fiú elmegy, és ahogy hallottuk is, eltékozolja a vagyont. Na, itt válik tékozlóvá. Kiderül, hogy önmaga mégsem képes megvalósítani önmagát. Keserűen kell megtapasztalnia, hogy csődöt mond, hogy az önmagába vetett hite semmire se elég, vagy ennyire elég. Minden tönkre tenni. Én magamtól ennyit tudok. Keserű csalódás ez. Hiába a nagy tervek, a nagy vágyak, a nagy elgondolás, minden tönkre megy. Sőt, az oly nagyon óhajtott, kinti, napfényes, boldognak tűnő világban is óriási csalódik. Kiderül a számára, hogy őt itt senki se szereti. Senki. A pénzét szeretik. Csak kihasználják. Mindent megígérnek neki, mindenre rábólintanak, minden igaz, amíg azt teszi, amit akarnak. Amíg fizet. Amíg a kedvükben jár. Aztán, amikor ez elfogy, akkor eldobják. Annyira elcsügged, nem tud magával mit kezdeni. De annál büszkébb, hogy bevallja ezt önmagának és másoknak, munkát vállal, úr helyett lesz szolga. A legutolsó, a zsidó ember számára legalantosabb munkát kapja, kondás lesz. Tisztátalan munkát végez. Fizetség előre nincs, hitel nincs, étel nincs, majd ha dolgoztál. És odáig süllyed, hogy már a moslékot is megenné, de nem lehet. Kedves testvérek, két dologra figyelhetünk fel. Az egyik dolog az, hogy Isten nélkül elromlanak a dolgok. Ha csak Isten nélkül vannak terveink, elgondolásaink, vágyaink, álmaink, Isten nélkül ezek semmit se érnek, tönkre fognak menni. KFT-nek van, ha már ilyen régi zenéből idéztem, hadd idézek egy másikat, a KFT énekli, siker, pénz, csillogás, ez az álmom. Big Brother, való világ, megasztár, ez az álmom. Gál Völgyi azt mondta, híres voltál vagy bajnok, csinálunk belőled majmot. Isten nélkül elromlanak a dolgok. Ha én csak magamat akarom megvalósítani, abból ennyi jön ki. Belőlem ennyi telik. A másik üzenet, hogy Isten az övéinek utána nyúl. A baj, a nyomorúság, azok Isten terelő kutyái. Nem engedi az övéit. Aki egyszer az övé lett, azt, ha kell, megalázza végtelenségig az ő érdekében, hogy megmentse. A fiú után nyúl az Úr, és tereli hazafelé. Bennünket is így terelget az Úr. Én nem tudom, hogy ki hogy van itt, mindenki maga tudja. Talán van, a képen úgy van összetörve kétségek között, mint ez a fiú. Már nincs semmi a kezedben, és úgy érzed, hogy tönkrementél, hogy elrontottál dolgokat. És úgy érzed, hogy ezeket nem lehet helyrehozni. És talán te is azt mondod, bár lenne még egy életem. Bár áthúzhatnám ezt az egészet egy vonallal, és mondhatnám azt, hogy holnap új esztendő is, mindezt sútba vágjuk, mintha meg se történt volna. De jó lenne azt a másodikat, az újat elkezdeni. De nem kell még egy élet. mert vissza lehet térni az atyai házba. Ha valaki most úgy van itt, mint a tékozló fiú a disznók mellett, ha valaki ebben az évvégi csendben képes volt magába szállni, mérlegre tenni az életét, és könnyűnek találta azt, azoknak azt tudjuk, azt tudom hirdetni, hogy otthon várnak téged. Otthon várnak. A te mennyei atyád nagyon-nagyon vár. Figyel. Kíváncsi rá, indulsz-e már? Minden nap vár. Az elmúlt esztendő minden napján is várt. Mert az Úr nem mondott le rólad. Lehet, hogy mindenki leírt már téged. Lehet, mindenki úgy gondolkodik, ez nulla. Ebből kipréseltünk mindent. Ezt kihasználtuk, el lehet dobni. Ez már egy hiába való ember. De a te mennyei atyád nem mondott le rólad. Ám a bűneid miatt mégsem képes magához engedni. Éppen úgy van az atya velünk, mint az az apuka, aki Jézus idejében azzal kellett, hogy szembesüljön, hogy a gyereke leprás lett. Borzasztó dolog volt a lepra. Annyira ragályos betegség, hogy az emberek oda kötöttek a nyakukba egy csengőt. Hogyha véletlenül valaki nem venné észre, hogy felé közeledik, akkor ezt megcsörrentette ezt a csengőt. Ne gyere közelebb. Amikor egy apának a gyereke leprás lett, akkor egy ilyen üres telekre, területre kellett, hogy elmenjen a többi leprással együtt. Ott éltek ezek, ha ételt vittek nekik, akkor elvitték, letették, és hátra kellett menni. És meg kellett várni, hogy az éhezőnek, vagy az éhes betegnek, hogy az ő szerettei elmenjenek. Nem volt többé sohasem ölelés, nem volt testi kontaktus. A bűneink miatt Isten nem tud bennünket csak úgy magához fogadni. Nem tudja csak úgy azt mondani, hogy gyere, jaj, de jó, hogy itt vagy. Előbb ebből a betegségből meg kell, hogy gyógyítsom. Most ünnepeltük a karácsonyt, mert ezért küldte Isten az ő fiát, Jézus Krisztust. A te atyád nem nyugodott bele, hogy nem ölelhet magához sohasem, hanem az ő fiát adta, hogy az ő áldozata, szenvedése révén új életet nyerj. Nem egy másodikat, harmadikat, tizediket, ötvenediket, nem egy újabb és újabb esélyt ad, hogy hát, ha most már elég ügyes leszel ahhoz, hogy bejuss a mennyekbe, hanem azt mondja, minden bűnödet eltörlöm, és új életet kezdhetsz most már velem. Nem második életet, hanem új életet kínál. Jön az új esztendő néhány óra múlva, de mi ne elsősorban annak örüljünk, mert a régi bűnök, terhek nem múlnak el azzal, hogy a naptárban egyet lapozunk. De Jézus Krisztus által elmúlnak. Ő elveszi ezeket. Így adjon az Úr az ő kegyelmében gazdag esztendőt nekünk. Amen. Mennyei édesatyánk, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy vársz bennünket haza. Amikor eltelik egy esztendő, különösen ahogyan öregszünk, egyre többször az is az eszünkbe jut, hogy minden nappal közelebb kerülünk a földi életünk végéhez. Segíts nekünk, Urunk, kérünk abban, hogy valóban közeledjünk hozzád. Nem akarunk csak egyet lapozni a naptárban, nem akarunk éjszaka csak egyet bulizni, hogy aztán majd valahogy elinduljon az új esztendő. Urunk, mi veled akarunk újat kezdeni. Hogyha már átadtuk az életünket neked, akkor szeretnénk megújítani a veled kötött szövetségünket. És ha még kétségek között vagyunk, akkor azért könyörgünk, hogy fogadj el bennünket. Kérünk téged, Urunk, hogy te adj vigasztalást, békességet mindazoknak, akiknek a 2017-es év a fájdalmat, a veszteséget jelentette. Vigasztald, Urunk, a gyászolókat, a szenvedőket. Vigasztald azokat, akiknek a gyermekeik messzi távolba vannak, és talán évente csak néhány alkalommal találkozhatnak, vagy csak az internet segítségével tartják a kapcsolatot. Vigasztald, Urunk, azokat, akik elveszítették a munkájukat. Vigasztald azokat, akik elveszítették az egészségüket. Urunk, te légy az, aki kipótolott hiányosságainkat. Adj, Urunk, vigasztalást azoknak, akik reménységüket veszítették el. akiket túl sokszor értek megpróbáltatások, megaláztatások. Segíts nekik, Urunk, hogy Te benned és általad újra felépülhessenek. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek ez az esztendő az örvendezést jelentette. Add, hogy a következő esztendő hálaadással kezdődhessen nekik. Imádkozunk, Urunk, a gyülekezetünkért. Segíts bennünket abban, hogy egyre inkább betölthessük a tőled kapott célt, hogy gyülekezetként funkcionáljunk, és a Te dicsőségedet hirdessük. És könyörgünk, Urunk, az év végén, hogy bocsásd meg minden bűnünket. Sok-sok dolog terheli lelkiismeretünket, sok teher van rajtunk. Sokszor úgy érezzük, hogy nem is bírunk tovább lépni, vagy egyre fáradtabbak vagyunk ezek alatt. Te vedd el, Urunk, a vétkeink súlyát, és erősíts meg a Te kegyelmedben. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Számokban hirdetem a gyülekezetünk elmúlt évét. 2016-ban 36 főt kereszteltünk, 2017-ben 41-et. Ebből volt 20 férfi és 21 nő, 2 felnőtt. Konfirmált 2016-ban 40 fő, 2017-ben 17 fő, 8 férfi, 9 nő, ebből volt 2 felnőtt. 2016-ban 18 pár kötött házasságot, 2017-ben pedig 25 pár kérte Isten áldását közös életükre, 8 református és 17 vegyes pár. 2016-ban 39 fő ravatalánál álltunk meg, 2017-ben pedig 35 testvért kísértünk el a minden élők útján, 13 férfit és 22 nőt. Úrvacsorázott 2016-ban 2569 fő, 2017-ben 2841.